Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 172. számú énekünket. 172. számú énekünket énekeljük, mert így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Helyünket, és keressük ki a 274. számú dicséretünket, és énekeljük végig mind a négy versével. A 274. dicséretünk első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Az élő Istennek igéjét olvasom Mózes első könyvéből, az 50. részből, a 15-től a 16-ig terjedő versekből. Ezt a kicsit hosszabb igeszakaszt ülve figyelemmel hallgassuk. Amint látták József bátyai, hogy az ő atyjuk meghalt, ezt mondják vala. Hát, ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Üzenetet küldének azért Józsefhez mondvám, a te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt mondvám. Így szóljatok Józsefhez. Kérünk téged, bocsásd meg a te atyád fiainak vétkét és bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sír vala, amikor ezt mondák néki. Járulának pedig ő hozzá az ő testvérei is, és leborulának előtte, és mondának, ímé mi a te szolgáid vagyunk. József pedig mondta, ne féljetek, avagy Isten gyanánt vagyok én. Ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek, eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket, és megvigasztalá őket és szívükre beszéle. József pedig Egyiptomban lakozék, mind ő, mind az ő atyának házanépe. És éle József 110 esztendeig, és látá József Efraimtól harmad ízig való fiát, Manassé fiainak, Makhírnak is szülöttét, József. És mondta József az ő testvéreinek, én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket, és felvisz titeket a földről arra a helyre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És megesketté József Izrael fiait mondvám, mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én tetemeimet magatokkal. És meghal a József 110 esztendős korába, és bebalzsamozzák, és koporsóba tevék Egyiptomban. Az élő Isten az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, és várja, hogy mi feleljünk. Gyertek válaszkép, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked az életünket. Köszönjük neked, hogy meglátogatsz bennünket a te igéden keresztül, hogy akárhogyan is alakulnak a dolgaink, akárhogyan is zajlik a mi életünk, nem hagysz el bennünket, sem el nem távozol mi tőlünk. Köszönjük, hogy irgalmas Úr vagy, akinek újra és újra van szava, üzenete mi hozzánk. Így köszönjük, hogy ezen az Úrnapon így állhatunk meg te előtted. Sok minden lakik a mi szívünkben. Te látod, hogy hogyan érkeztünk ide. Ki gyásszal, ki félelmek közt, ki betegem, Jöjj irgalmasan, kérünk téged, hogy jöjj gyógyító lélekkel és szóval, emelj minket, taníts minket, buzdíts minket. Annyiféle szükség szorongatja a mi életünket, olyan sok a hiányunk, oly sok minden nincs lezárva az életünkben, oly sok a kérdés, és talán a szenvedés. Jöjj hát, kérünk, Urunk, hadd éljük át, hogy a te szavad élet és lélek, hogy az gyógyír. Hadd értsük meg, és hadd akarjuk, hogy az életünk benned gyökerezzék, hogy igazzá legyen, hogy valóság legyen te szentséged a mi életünkben. Ne haragudj, hogyha sok mindent megtűrünk magunkban, ami előtted nem kedves. Ne haragudj, hogyha olyan dolgokat mondunk és teszünk, amelyek előtted nem kedvesek. Köszönjük, hogy mégis a mi személyünk előtted kedves, és bár a bűneinket gyűlölöd, minket nagyon-nagyon szeretsz. Köszönjük, hogy ebből az irgalomból és kegyelemből élhetünk. Köszönjük, hogy ezért lehetünk, ezért állhatunk most itt, mindnyájan te előtted. Könyörgünk most egy testvérünkért, ki ma vonult a kórházba, ki várja a gyermekét, könyörünk azért a családért, ahol egy új kis életet hívsz. Áld meg őt a nehéz órákban. És kérünk mindannyiunkért, kérünk ezért az Isten tiszteletért, légy itt, igéd és lelked által köztünk és velünk. Ámen. Az igehirdetésre készülve keressük ki 370. számú dicséretünket, és 370. számú énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Az igehirdetésre készülve olvasom az alapigét, mely Mózes első könyvének 50. részében található a 20. versben. Itt ez áll. Ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim! Mózes első könyvében különleges helyet foglal el József története. Irodalmilag is komoly értéket képvisel. Ez egy novella, amelyben az események egymásból következnek, és mely egy egységes, összefüggő egész. Az általatok is jól ismert józsefi történet egy lebilincselően érdekes élettörténet, mely úgy van megírva, fölépítve, hogy zökkenőmentesen halad előre, és mutatja be a főszereplő jellemfejlődését, és bizonyságot ad a munkájába mindent beleépítő isteni gondviselésről. Kortörténetileg is érdekes, különleges mű, hiszen minden mozzanata jól elhelyezhető a korabeli egyiptomi világba. Különösen is az úgynevezett hikszoszi kor idegenbarát világába, mely a Krisztus előtti 18-16. Században virágzott, éppen abban az időben, amikor József fölemelkedett, és ennek a nagy birodalomnak a második emberévé lett. De ami számunkra, hívő emberek számára fontosabb, az József életének a folyamatos változása, mélyülése, érése, gazdagodása. Ha az új szövetség felől közelítjük meg, akkor azt a szót használjuk, hogy megszentelődése. József megszentelődése. És a mai Isten tiszteleten erre a szóra fogunk figyelni József története kapcsán. Hihetetlen utat tesz meg ez a fiú az életében, ez a bizonyos megszentelődés nagyon-nagyon jól látszódik az ő életén keresztül. Az elkényeztetett, lelkileg, szellemileg éretlen, a testvéreiről állandóan rossz híreket hozó, dicsekedő, nagyképű kisfiúból hogyan lesz egy idegen világba Isten követe, nagy embere, szolgája. Látjuk az életének fontos állomásait, szenvedéseit, bukásait, bűneit, győzelmeit, felemelkedését, gyászát, elvettetését, fölemelkedését. Azért érdemes néznünk az ő útját, mert egy olyan embert látunk magunk előtt, aki komolyan vette, aki igazán komolyan vette a maga hitét. És úgy gondolom, éppen ezért sokat tanulhatunk tőle, mert az ő életében, hogy mit jelent megszentelődni, jól látszódik. Pedig neki sem volt könnyű az élete, hogy a tiéd sem az, nyilvánvaló módon, hiszen szép gyermekkora volt, édesapja megkülönböztetetten szerette, jól tudjuk, cifra ruhát készítetett neki, kiemelve a többi testvére közül, de az ő megkülönböztetettségével nem tudott jól élni. Nagyképű volt, gőgös volt, a testvéreit beárulta, rosszul hordta az ő cifra ruháját. Éppen ezért a testvérek meggyűlölték, és egy nap egy kiszáradt kútba dobták. És elkezdődött ennek a fiúnak az élete, megkezdődött az ő nevelkedése, növekedése, jellemformálása. Már ebbe beleszakadhatott volna, mi lesz velem? Ezek az én testvéreim, akik az életemre törnek? Aztán néhány óra múlva kihúzzák őt, és akkor megkönnyebbül, kicsit megnyugszik. De akkor meg azt hallja, hogy a testvérei arról beszélgetnek, hogy miként fogják eladni kereskedőknek pénzért. Hát ezek az én testvéreim. Elveszítem a hazámat, a családomat. Én a gazdag úri fiú rabszolga leszek? Mi lesz velem? És József élete hirtelen megint alábukik, lezuham, összetörik. Aztán jön az utazás a sivatagon keresztül, a rabszolgapiac, mélység, mélység, mélység. És aztán mégis emelkedni kezd az ő élete, Potifár, egy ottani gazdag egyiptomi embernek szolgálatába áll, és gyorsan emelkedik rangja, sorsa, értelmes férfi, végül rábízza az egész házának gondnokságát. De amikor a felesége Potifárnak el akarja csábítani, erre nemet mond, és börtönbe kerül. Bár becsületes marad, mégis szenvednie kell. Igazságtalanul. Mikor épp úgy tűnik, hogy az élete rendeződne, mikor épp úgy tűnik, hogy az élete alakulna jó irányba, és most lázadhatna Isten ellen, de nem teszi. milyen nehéz két esztendő következhetett a számára. Igazságtalanul raboskodott egy idegen hatalom egyiptomi börtönben. Biztosan sokat kellett gondolkoznia. Úgy gondolom, hogy sokszor végig kellett gondolnia a múltját, a gyermekkorának, fiatalságának bűneit, és egészen biztos vagyok abban is, hogy sokat volt csendben Isten előtt. Testvérek, az egész hívő életünk egyik alapkérdése ez, hogy mennyit vagyunk csendben Isten előtt. Enélkül ugyanis lehetetlen tanítvány életet élni. Jézus beszél erről a hegyi beszédben. Menj be a te belső szobádba, és ahol az Isten van csak, és te, ott légy vele közösségben. Keresd az Istennel való belső csend hangjait. Van-e megszabott helye az életünknek ilyen csendekbe? Van-e kijelölt ideje, hogy elcsendesedjünk Isten előtt? Mert tanítványi élet Isten előtti csendek nélkül nincs. Józsefnek sokat kellett gondolkoznia és csendben lenni ott a börtönben. És aztán fölcsillan számára a remény, amikor megfejti a fősütőmester és a főpuhárnok álmát. Úgy tűnik, hogy talán majd szabadulhat, mert majd a főpuhárnok közben jár ügyéért a fáraó előtt, és segíti őt kiszabadulni. És Józsefnek megint csalódnia kell, mert ez a férfi elfelejtkezik róla. Jön az újabb csalódás, a próba reményeinek az összetörettettsége. Így telnek el hetek, hónapok, de ez a fiú, ez a fiatal férfi nem roppan össze. Onnan tudjuk ezt, hogy amikor a fáraó végül beüzem, hogy az álmát fejtse meg József, nem egy idegroncsot visznek a fáraó elé, hanem egy lelkileg stabil, épp embert. Megfejti az álmát, és akkor gondolhatná, hogy a munkámat elvégeztem, megyek vissza a börtönbe, ahonnan kihoztak, és ekkor valami hihetetlen, emelkedő pályára áll az élete, amilyen gyorsan lezuhant, amilyen nagy mélységeket járt addig, hirtelen úgy kezd emelkedni az élete. Mélység, magasság, kudarc, dicsőség, bánat és öröm, szeretetlenség és szeretet, félelem és magabiztosság, gyengeség és erő, betegség és egészség, ünneplés és gyász, bizony ezek közt hullámzik minden földi ember élete. Néha egy napon belül is hihetetlen amplitúdókat járva. A világ fiai megtöltik a pszichiátriai intézeteket, droghoz menekülnek, munkába, élethazugságokba, mert az életük gyorsan változó történéseit nem tudják megoldani magukban. Józseftől megtanulhatunk valamit. József gondolkozásán keresztül megtanulhatunk valamit. József úgy gondolkozott, hogy akármi történik az életemben és az életemmel, mindig Isten előtt állok, mindig Istennel van dolgom. Úgy nézi saját életét, mint amely Isten előtt áll a legkülönbözőbb életszituációkban. A rabszolgapiacon is, Potifárné hálószobájában is, a börtönben is, de a fáraó előtt is. Az Isten előtt állok elsősorban. Mélységben és magasságban. Potifárnének mondja, hogyan vétkezhetnék Isten ellen. József tudatosan Isten előtt állónak látja, és ott is tartja az életét. Nem átkozza a sorsát, nem szidja a testvéreit, nem okol másokat, nem vádolja Istent. Elfogadja a szenvedést,
és az örömöt is. De Isten kezéből fogad mindent. És ezért bár az élet őt is dobálja, külsőleg, testileg, szíve ugyanaz marad, Istené. És éppen ezért, mivel belső emberében ugyanaz, igyekszik minden élet szituációban is ugyanaz maradni. Rabláncon is, meg amikor a király aranyláncot tesz a nyakára, akkor is. Amikor ő a legutolsó ember, jövevényként egy egyiptomi börtönben fejet és térdet kell hajtania, és akkor is, amikor a második hintóján a fáraó körbeviteti és megparancsolja, hogy mindenki hajtson előtte fejet és térdet. Ugyanaz marad, mert belül ugyanaz. Nem a helyzete, a pozíciója, a státusza, a gazdagsága, a társadalomban elfoglalt helye határozza meg őt, az identitását, a viselkedését, hanem Istennel való életközössége. Testvérek, a Biblia nagy bizonyságtevőinek az életére ez jellemző, és átsugárzik. És de jó lenne, ha a mi életünkön is átsugározna, hogy tudom, hogy minden helyzetben, és minden nyomorúság és történés ellenére is, Isten kezében van az életem. Isten kezében van az életem. Átviláglik ez József életém, de másokén is a Szentírás alapján mondhatjuk. Például itt van Jób, az Ószövetség nagy szenvedője, aki mindenét elveszti, aki gyászolja a gyerekeit, aki elveszíti a vagyonát, az egészségét, akitől elfordult tőle a társa, mégis azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll az én porom fölött. Akkor is van Isten, és az Isten akkor is az én Istenem. Akkor is hisz neki és benne. És hitt akkor is, amikor nem értette, hogy mi miért történik vele. A kezébe metszette az én életem sorsát. Sokféle öröm és szorongattatás vár még mindannyiunkra az életünkben. És milyen jó volna, ha úgy tudnánk látni, járni az utunkat, és gondolkozni, mint József. De jó lenne, ha Isten kezéből jön, azaz megengedte, bizonyosan hordoz valami jót az én számomra. És ez mindig reményt ad. És ez mindig új hitet és új erőt ad a holnaphoz. És miközben az ember így gondolkozik, megőrzi a méltóságát. Igen, mert Jézus nélkül környezetünk igényei szerint változtatjuk színeinket, önmagunkat, viselkedésünket. Éppen hol, mit várnak el tőlünk? Akiben ott él, az Úr Jézusnak a szeretete, általa méltósága igyekszik minden helyzetben ugyanaz maradni. Miért bírjuk nehezen a szenvedést, és miért árt meg nekünk a legkisebb dicséret is, hogy az azonnal a fejünkbe száll? Vajon ettől függ, hogy kik vagyunk? Ettől függ az értékünk? Hogy mennyi vagyok? Isten jelenléte tartást, egyensúlyt ad az életünknek akkor is, ha az életünk külső héja dobáltatik is az élet viharai közt. Mert azt mondja az ige, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És azt is mondja, hogy nem hagy minket feljebb kísérteni annál, mint amit elviselhetnénk. József évekig nem érthette nyomorúságát, de megkapta hozzá a lelki erőt, hogy a saját útját végigjárja. Mert mindent Isten kezéből fogadott. Jót és rosszat, örömet és bánatot, börtönt és rangot, és abban az idegen világban se hagyta el az urát, akármi történt körülötte és vele. Testvérek, nagyon fontos, hogy József tanítható ember volt. Tanítható ember volt. Engedte, hogy Isten kegyelme, szeretete átjárja és őt nevelje, hogy megváltoztassa őt. Nyitva volt a szíve a növekedésre, a megszentelődésre. Nyitva volt. Jól látjuk ezt felolvasott igényből is. Miután meghalt Jákob, a testvérei attól féltek, hogy gonoszságukért megfizet majd nekik József. Így mondják, hát ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Hát ha visszaadja. A testvérek testi emberként gondolkoznak. Majd biztos visszaadja. És azt gondolom, hogy volt olyan időszak József életében, amikor visszaadta volna. De akkor Istentől nem kapott rá lehetőséget. Mikor pedig itt állnak előtte a testvérei, ő már rég nem akar semmit visszaadni. Csak adni akar. És fog is. Mert testvérek, aki a megszentelődése útján jár, az nem visszaadni akar, hanem adni akar. Nézzétek csak, mit mond. Most annak okáért ne féljelek, ne féljetek, eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket, és megvigasztalá őket és a szívükre beszélek. Nem jellemzi a mi életünket gyakran a visszafizetés, a visszaadás, a visszaütés? Hogy nem tudjuk nem mondani? Visszaadom, visszaírok, visszafizetek, mert igazam van, és ebből nem engedek. Megbántott, hát visszaadom neki, és megbántom, mert igazam van. És megindul a háború kifelé, és tönkre mennek az emberi kapcsolatok. De a háború mindig megy ilyenkor befelé is. Amikor pedig egy újjászületett lélek teszi ezt, törvényszerűen meghasonlik önmagával. Harcol az öntudata, az igazsága, a lelki ismeretével. Testvérek, az Úr Jézustól mindenét el lehetett venni. Azért, mert magától lemondott mindenéről mi miattunk. Szétosztotta az egész életét. Adott. Nem visszaadott, adott. Mindenét odaadta. Vajon meg tudjuk-e tőle tanulni? Vagy végigháborúzzuk az életünket, megmaradva az igazságainkba, de elvesztve az emberek szeretetét? Mert törvényszerűen ezzel fog járni. Amikor bocsánatot kérnek tőle a testvérei, ő megbocsát. Leborulnak a fáraó második embere előtt. Pontosan úgy lesz, ahogy álmában gyermekként megmondta nekik. És így lesz, leborulnak ő előtte. De már nincs benne gőg, már nincs benne nagy képűség, már nem henceg, mint akkor. Sőt, azt kérdezi az akkori világbirodalom második embere. Miért teszitek ezt? Isten vagyok én? Nem kell előttem leborulnotok. Élet-halál ura volt József. Csak ott belül, járva a megszentelődésének útját, már egy másik ember. Álljatok föl, testvérek vagyunk. Aztán így folytatja, ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. József, mikor fiatalom, a hívő élet elején belekerült a nehéz élethelyzeteibe, mikor fizikai és lelki valójában is érezte a gonoszság és a szenvedés erőit, hatásait az életére, még nem tudhatta, hogy mindezek benne vannak Isten tervébe, őróla. A kiszáradt kútban, a rabszolgapiacon, a börtönben élete szenvedései között nem érthette, hogy miért alakult úgy az életében, ahogy. Nem tudta, hogy Isten ezt jóra fogja változtatni. De azt tudta, hogy ahhoz az Istenhez kell kötnie az életét, aki ezt megteheti. És a reménye egyszer valósággá lesz. És az lett. És eljött az a pillanat is az életében, hogy megértette, hogy mi miért volt az életében. És azt is átélte, hogy az Isten valóban jóra váltotta a szenvedéseit. Ezt hívjuk áldásnak. Istentől jövő jó. Átéli, hogy Isten megáldja az életét. És megérti a próbáit. És megérti a szenvedéseit. És elfogadja Isten megengedő hatalmát az élete történéseiben. Próbáinak, szenvedéseinek nem az okát kutatja, testvérek, hanem a célját keresi. És ez nagy különbség. Ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Hogy sok nép életét megtartsa. Hát ezért kellett. Ezért volt minden úgy, ahogy volt. Ezért kellett a gonoszságot elviselnem. Ezért dobálhatott engem az élet úgy, ahogyan. Ez volt a célja. A célja. Nem az okát kutatta számon kérően. Isten miért? Hogy engedhetted meg? A célját keresi és türelmesen vár, Istennel járva. És egy napon megérti saját életét, küldetését, életútját, életének sorsának alakulásait, történéseit, a mélységet és a magasságot, elrontott bölcstelen gyermekes viselkedését, bűneinek következményeit. József ért már mindent, az élete lényegét, mert Isten felől nézi az életét. És ez az egyedül jó nézőpont, testvérek, mert ez egyedül igaz. Amikor az ember hit szemével nézi önmagát és a történéseket. József megértette azt, amit minden hívő embernek egyszer meg kell értenie, hogy mi volt az életének a célja, az egyedi tartalma és a küldetése. És ez élő hit nélkül lehetetlen. Ezért bolyong annyi ember céltalanul, értelmetlenül a világban. József nem. Józsefnek megadatik, hogy a hitén keresztül nézze a világot, a saját világát is. József ekkor már nem fiatal ember, de azt gondolom, nincs annál szomorú, ha valaki már nem fiatal ember, de magának őszintén, ha a szívében néz, nem tudja megfogalmazni, hogy miért éltem. Hogy mi volt az én életemnek az egyedi küldetése, célja. József kimondja, mert megérti. Azért alakult minden úgy, ahogyan. Hogy Isten általa sok nép életét megtartsa. Igen, mert József által menekül meg az a család, az a nép aztán. És Isten valóra váltja azt, amit elgondolt róla. És József egy napon mindent megért. Vajon te érted-e az utadat? Látod-e földi életed igazi célját? Eljöhet-e a nap, hogy megérted? József azért érthette meg, mert Istennel járt, és mert ez az út a megszentelődése útja volt. Számára nem elmélet volt Istennel járni. Nem a héten egy napos alkalom, hanem folyamatosan mélyülő ismeret, ez a megszentelődés. És megérti a kegyelem Istenét. Megérti, hogy minden kegyelem volt az életében. megérti Istenét, aki megszentelte őt. De megszentelte őt valóban? Honnan lehet ezt tudni biztosan? Testvérek, a cselekedetekből első rendem. Milyen lett ez a férfi? Nem tud a testvéreinek azonnal meg nem bocsájtani. Nem tud. Meg kell, hogy bocsásson, mert jön a szívéből. Nem tud haragba lenni, nem tud haragban élni. Akinek a szívében élő hit van, az tud bocsánatot adni és kérni. Józsefnek a szíve azonnal kész rá, amikor tőle bocsánatot kérnek. Aztán onnan is láthatjuk, hogy alázatossá lett. Soraiból, ahogy felolvastam a Szentírásból, nem érezzük, hogy alá-fölé rendelő viszony lenne. Közte és a testvérei közt. Sőt, azt kérdezi, hogy az előbb hallottuk, hát Isten vagyok én? Ne térdeljetek le előttem. Aztán onnan is láthatjuk, hogy őszinte emberré lett. Vállalta azt, aki. Vállalta a gondolatait és vállalta az érzelmeit. Pedig akkor világbirodalmának második embere. De nem érzi, hogy férfiként ilyen hihetetlen magas pozícióba, idegenek előtt a könnyei ne eredhessenek el. Ott sír a testvérei előtt, mert vállalja azt, amit érez, és nem rejti el. Őszinte emberré lesz. Aztán, aki ezen az úton jár, mint József, az bíztatni és emelni fogja azokat, akiket Isten köré adott. Ezt mondja kétszer is ebben a rövid ige szakaszban, ne féljetek, ne féljetek. Isten gyermekei, ha a megszentelődés útját járják, akkor úgy állnak a testvéreik mellett, hogy emelik és erősítik őket. Ne féljetek. Aztán az ilyen ember vigasztaló emberré lesz. Ott él a szívében a kegyelem Istene, aki által képes megvigasztalni az ő testvéreit. Így olvastam, megvigasztalá őket, és a szívükre beszéle. Mennyi-mennyi konkrét történés és dolog, amiből látjuk, hogy József tényleg megszentelődő életű ember volt. Aki ezt az utat járja, az felelősséget vállal a testvéreiért. Ne féljetek, majd én segítek. Eltartalak titeket is, meg a gyermekeiteket is. Aki ezt az utat járja, arra lehet számítani, arra lehet építeni. Józsefre lehetett. Aztán lényeglátóvá lett. Megért mindent. Isten felnyitja a szívét, a szemét, hogy meglássa élete, léte, történéseinek értelmét, célját, egyedi hivatását és küldetését, és békességben hal meg. Mert megszentelt emberré lett. Mennyi-mennyi szépet tudott kimunkálni benne az Isten. A nagyképű, elkényeztetett, gőgös kisfiúból megszentelt, bölcs, másokat segítő, testvéreit megmentő férfivá lesz. Elkezdődött az út lelkileg, szellemileg itt, és fölemeltetett. Micsoda mennyei magasságokba. Ezt az utat járhatjuk mi is. És Isten szeretné, hogy ezt járjuk mi is. Befejezem. Az a szó, hogy szent, azt jelenti, hogy Isten tulajdona. Azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Amikor valaki megszentelődik, akkor elkezdi magát elkülöníteni Istennek, Isten számára. Ez a megszentelődés. Ezt az utat harcolja és járja ez a férfi az életében, és ide jut. Oda akarod-e magad adni Istennek? Akarsz-e megszentelődni? Akarod-e? Odaadni neki magadat mindenestül? Akarod-e? Mert nem a tiéd, amid van, és nem az enyém, amin van. Sem a körülöttünk lévő emberek, sem a tárgyak, nem a miénk. Ajándékba kaptuk. Sem a javaink nem a miénk, sem a testünk nem a miénk, sem az életünk nem a miénk. Ajándékba kaptuk. Az Úr Jézus mindenét odaadta mi érettünk, önszántából, hogy önszántunkból odaadjuk magunkat ő neki. Önszántunkból, ahogy ő tette. A kereszténységben nincs erőszak. Odaadhatom magam neki, ha akarom. Minél több mindenre tudom mondani, hogy legyen meg a te akaratod, annál inkább látszódik rajtam majd Krisztus arca. Minél több mindenben lesz ez valóság az életemben. És minél több mindenhez odakötöm magam, annál több megkötözöttségem lesz, ami elválaszt ő tőlem. Odaadhatod az életedet, ha akarod. Ha akarod. Békességed, világosságod, tisztaságod, az életed értelmének megértése, boldogságod, ezen múlik. Kívánom mindannyiunknak ezt a szent akarást, akarjunk megszentelt, neki áldozott életek lenni. És így áldássá azok számára, akik közt élnünk kell. Isten adja, hogy így legyen mindannyiunk életébe, ezért imádkozzunk. Megvalljuk, Urunk, hogy nagyon sok mindent akarunk mi az élettől és az életben, de a mi akarásaink oly ritkán találkoznak a te rólunk való akaratoddal. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor fejjel megyünk a falnak, mert rohanunk az elképzeléseink után, amiben te nem vagy. Rohanunk és kapkodunk emberek után. Kapaszkodókat keresünk, utakat keresünk, és találunk, ahol te nem vagy. És aztán csalódunk. És aztán keressük a szenvedéseink okát. És a keresésünk végén te leszel. Miért nem segítettél? Miért engedted ezt meg? Ne haragudj ránk, hogyha vakok vagyunk. Ha nem jól látjuk a dolgokat, mert testi szemmel nézünk, mint ahogy József testvérei. De köszönjük, hogy arról beszéltél ma, hogy meg szeretnél minket szentelni. Hogy te szeretnéd azt, hogy mi igazán lélek szerint a te gyermekeid legyünk. De nincs benne semmi kényszer. Lehetünk. Lehetünk. Vagy járhatjuk a magunk útját. És hozhatjuk a rossz döntéseinket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy benned szabadság van. És ott van a döntés szabadsága is. Dönthetünk melletted, vagy nem. Ha melletted döntünk, akkor te megszentelsz minket, és elkezded kiformálni az arcunkon a te arcodat. Szeretnénk ezt. De kérünk, hogy az akarásunkat erősítsd. Kérünk azért, hogy tényleg akarjuk önszántunkból odaáldozni neked az életünket. Olyan hosszú idő, mire az ember megtanulja, hogy a boldogság, hogy a békesség, hogy a szeretet akkor járja át az embert, hogy elkezd tudni lemondani, és elkezdi tudni magát odaadni te neked. Nekünk ez nehéz. Nekünk ez oly nehéz. Taníts minket, segíts minket, erősítsd az akarásunkat, a vágyunkat. Köszönjük, hogy ezért szóltál ma. Köszönjük, hogy ezért bíztattál, mert szeretsz bennünket. Add, Urunk, hogy egyszer megértsük az életünk igazi célját, egyedi küldetését, hogy miért kellett itt élnünk, hogy mi ennek a tartalma. Segíts, hogy megértsük. És köszönjük, hogy mai történeten keresztül megérthetjük, hogy ez csak élő hitű ember értheti meg. Hiszen az életünket te rendelted el egy útra. Te adtad a családunkat. Te adtad az utunkat. És te teremtettél minket. És jaj, hogy érthetnénk mi, hogyha a teremtővel, azzal, aki az utat adja, nem tartunk fönt élő kapcsolatot. Add, hogy hadd tudjunk élő hittel bízni benned, járni veled, add legyünk meg szenteltjeid. Köszönjük, hogy meghallgattad könyörgésünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. A minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat és a mi életünk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Ámen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezeti evangelizációt tartunk a következő héten, hétfőtől péntekig, tehát holnaptól, este 6 óra kezdettel a templomban. Minden hétközi alkalom ezekbe az esti evangelizációs alkalmakba olvad be, tehát este 6 órakor jöjjünk és hívogassunk másokat is. Az igét Takaró Tamás lelkipásztor Esperes úr hirdeti. Hirdetem a hittan beiratás lehetőségét, és buzdítjuk is a testvéreket óvodákba, iskolákba, és szükség szerint indítunk itt is a gyülekezetben is csoportokat. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Acsai Györgyné 90, Bukányi Istvánné 88, Szabó Lajos 74 évet élt testvérünket. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett hátramaradottaknak. Jézus mondja, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, él. Hirdetem a gyülekezetnek Berta Zoltán presbiter testvérünk temetésének időpontját, mely 2009. szeptember 29-én kedden lesz 11 órától a Rákoskeresztúri temetőben. Tehát 2009. szeptember 29. kedd 11 óra. Kiküldtük ez évi őszi gyülekezeti körlevelünket, benne beszámoló a mögöttünk lévő missziói év eseményeiről, az elvégzett munkákról, a helyzetünkről, anyagi helyzetünkről is, és terveinkről is beszámoltunk. Egy csekket is találunk a levélbe, kérjük tisztelettel a testvérek segítségét. Előre is köszönjük. Végül egy kárpátaljai asszony testvérünk gondozást vállalna, erről bővebb információt a lelkészi hivatalban kaphatunk. Nemzeti imádságunk a himnusz éneklése előtt, keressük ki záró énekünket, a 369. számú dicséretet. És a 369. számú énekünk 5. versét énekeljük, mert így kezdődik. Te vagy bizony örök Isten, ki atyától, fiútól, mindörökké származol.